Jó reggelt kívánok mindenkinek! Köszöntöm a tisztelt bizottságot. Baranyi Kriszta hiányában én leszek ma a levezető elnök, mint alelnök, nem mint hogy elnök, de alelnök. Üdvözlöm, főigazgató úr! Először is kérdezném, hogy először is megállapítom, hogy 11 tagból 9-en jelen vagyunk, 2 ember hiányzik, így megállapítom, hogy a bizottság határozott képes. Érdeklődöm, hogy a kiküldött meghívóhoz bárkinek van-e észrevétele a napi renddel kapcsolatosan, bárkinek módosítandó pontja, ilyet nem látok. Így kérném, hogy a napi rendi pontok elfogadásáról szavazzunk. Napi renddel. Köszönöm, még pár ilyen lesz valószínűleg. Köszönöm. A bizottság 9 igennel elfogadta a napi rendeket. Rá is térhetünk akkor az első pontra, méghozzá a Fővárosi Önkormányzat 2025-ös évi gazdálkodási egyensúlyának megteremtéséhez szükséges döntésekre. Érdeklődöm, hogy főigazgató úr részéről van hozzáfűzni való.
Talán van olyan súlyú téma, hogy azért néhány szót mondjak, bár aki tevékenyen követke a bizottsági ülést, a Klímavédelmi Bizottságot, ahhoz a számára nem lesz újdonság a dolog, de azért szerintem érdemesebb a körbe is. Ugye a két bizottság együttes ülésig tartó történetet nyilván nem mesélném el, hiszen azóta történtek új fejlemények, amelyek legalább pályán tartottak minket. Június 17-én a Fővárosi Törvényszék végzést tett közzé, amely végrehajtandó, azzal, hogy megtiltotta az inkasszálás lehetőségét a Magyar Államkincstár számára május, június, július, augusztus hónapra, azzal együtt, hogy azt is kimondta, hogy május hónapra vonatkozóan az inkasszálás az jogszerűtlen volt, ezért készletvételtől számított másnap vissza kell fizetni ezt az összeget kamatokkal együtt. Egyébként ilyenkor érdekes, hogy amikor beszélünk arról, hogy inkasszálás történik, meg elveszik a pénzünket, akkor ennek milyen brutál kamatvonzata van. Talán ebben a bizottságban kevés, de mondjuk emlékszem, hogy egy emberi erőforrások bizottságon, egy klímabizottságon, vagy akár egy ilyen tulajdonosi bizottságon, amikor azon gondolkodnak a képviselők, hogy mondjuk itt tulajdonosi bizottságon elővásárlási joggal éljünk-e, de és erre mindig azt mondom, hogy nincsen pénzünk, akkor itt ennek a kamatkiadása, ennek a másfél két hétnek az 36 millió forint volt. Tehát ennyi kamatot fizettek most nekünk vissza, most egy esetben megtérült ez a történet, de amikor egyébként voltak ilyen máskor is számlákról leemelések, és azokat csak kaptuk vissza az utolsó, azoknak azért milyen brutális kamat vonzata van, ebből jól látszik. A végzéssel azt értük el, hogy jelen tudásunk alapján, hiszen ezért ez nagyon fontos, hogy ez egy elsőfokú döntés, amely végrehajtandó, tehát nem lehetett felfüggeszteni, de másodfokra fordult a kormány a saját bejelentése alapján, és innentől kezdve nem a mi kezünkben van természetesen, hogy mikor bírálják el a másodfokot. Szóval, hogy a másodfokú döntés mikor születik meg, az ajtón kívülálló, de egészen addig a pillanatig nekünk azonnal jogvédelmünk fennáll. A maga az indoklása is a végzésnek, és egyébként az Államkincstárnak a május 27-én kiadott elemzése, illetve a mi általunk beadott peranyag is mind arra hívta fel a figyelmet, hogy önmagában az azonnali jogvédelem a nyári hónapokra nem elegendő. Szükség van még további lépésekre. Egyrészt, ahogy a anyagban is írtuk, fel kell emelni a folyószámla hitel keretünket csak a nyári hónapok erejéig. Mi mostani tudásunk alapján erre szükség lesz. Ahogy az előzetes cash flow-t, amit a bíróságnak is benyújtottunk, abban szerepel a dolog, ez el fog menni 80 milliárdig. Nyilván ahhoz, hogy belül maradjunk, ez további intézkedések szükségesek a részünkről. Ez praktikusan a számláknak az áttolását jelenti szeptember 15-e utáni időszakra, amikor bejön az iparűzési adó. A másik, ami tendő, az az üzleti tervekben szereplő követelési értékesítés vonatkozó döntés, amit a közgyűlés két finanszírozó bankkal tud megkötni. A harmadik meg nyilvánvalóan a költségvetésnek az életben tartása, hiszen ez feltétele a banki oldalnak is, meg egyébként a normatíva finanszírozásának is, hogy valamilyen módon kezeljük a kúriai döntést, illetve életben tartsuk a költségvetést, tehát ne szűnjön meg július 1-ével. A kormánnyal való tárgyalásokról odáig jutottunk el, hogy két körös tárgyalás volt, ahol a leghosszabb időt talán azzal töltöttünk, hogy a kormány kijelölt egy átvilágítási szakértőt, aki hétfőn kiderült, hogy valószínűleg ez nem egy ember, hanem ő általa felfogadott még néhány ember, tehát egy csapatot csinált, akik arról tájékoztattak minket tegnap reggel az első megbeszélésen, hogy kockázati analízist szeretnének végezni, és ehhez szükséges adatbekéréseket folytatnak. Az ő megbízása bár még nem láttuk, mert iktatják állítólag, de ez az önkormányzati minisztertől, tehát pontosabban a KTM minisztertől származik. Ugye közben csak ugye a helyzetnek a szürrealitását mutatja, hogy a volt ÁSZ elnöknek a jelenlegi ÁSZ csapata is dolgozik a fővárosnál, hiszen állami számvevőszéki vizsgálat folyik, a már folytatólagos vizsgálat a gazdálkodásunkat érintően, ugye ennek egy részjelentését tették közzé májusban, ami egyébként behivatkozott maga a bíróság is. És egyébként az ÁSZ közben vizsgálja a közösségi közlekedés finanszírozási rendszert, a vagyongazdálkodást is, tehát hogy ehhez képest még egy plusz szakértői csapat, nagyon szívesen tudunk nekik képletesen helyt adni az épületbe, de hogyha ez az ára annak, hogy a kormány felismeri azt, hogy segíteni kell, akkor ez az ára. A kormány azt is kimondta, hogy feladatot, felelősséget nem akar átvállalni a fővárostól, tehát azok, amik felreppelhettek, bár sajtóban nem nagyon láttam leírva, hogy államosítanának valamit, akár a közösségi közlekedés, vagy bármi mást, azt eddig számunkra legalábbis határozottan elutasították. És ha jól értjük, ugye ebben azért nem volt egyértelmű döntés részükről, hogy tartós megoldásra törekszenek, hiszen önök jól ismerik a fővárosi költségvetésnek a strukturális problémáját, hát ezek nem egy egyszeri, hogy, tehát hogyha idén egy nagy pénzt kap valamilyen módon a főváros, ez a probléma jövőre ilyen szolidaritási hozzájárulás mellett ugyanígy előáll. Én nagyon gyorsan nem húzva az önök idejét, ezt az összefoglalót hoztam, és ha van kérdés, akkor szívesen állt rendelkezésre.
Nem látok felmerülő kérdéseket, de Sanákor.
Okay. Na most, jó. Köszönöm, hogy ha már kamattal kezdtük az elején, én ugye a követeléseink eladásánál nézegettem, ugye, hogy ott a bubor plusz 1,9-es kamatot adott a KH, hogy a OTP-t nem tudjuk, de hát gondolom a közeli lehet, hogy az így fejbe csak akkor az ilyen 250 milliós havi kamatról beszélgetünk. Tehát, hogy érezzék a súlyát, hogy egy rossz gazdaságnak, mert a bubor az egy ugye az országnak a gazdasági mutatója is egyrészt, másrészt, hogy akkor a kormány ilyen helyzetbe hozta a fővárost, és még pluszba, ugye, nekünk ez évente akár ugye 3 milliárd forintot is jelenthet, hogyha az egyiket. De akkor jól számoltam így nagyjából, ez egy utca vagy bárminek a felújítási költségét veszi el. Köszönöm.
Hadd csatlakozzak rá én is pár kérdéssel, mert ezek is többnyire ehhez kötődnek. Az egyik az, hogy bubor plusz 1,9, én is arra a következtetésre jutottam, hogy a fővárosnak erre problémásabb anyagi helyzete, az itt már kezd megjelenni a kamatokban is. Ezen felül a folyószámla hitelkeretnél van egy olyan hüvelykúj szabály, egy ilyen piaci standard, hogy általában a hitelintézetek szeretnek az éves árbevételnek az egy havi összegéig nyújtani egy ilyen folyószámla keretet. Na most a 80 millióval ezt már jóskán túllépjük. Tessék?
Milliárd,
köszönöm. Ez nagy különbség lett volna. Ezt már jóskán túllépjük, ugyanakkor meg tényes való, hogyha ilyen kiszámíthatatlan és nehéz likviditási helyzetben vagyunk, akkor valahova nyúlni kell. És igazából igen, én is, a főigazgató úr is említette, hogy most a szolidaritási hozzájárulásnak a visszafizetésével kaptunk 30-valahány millió forint kamatot, ez naponta gyakorlatilag 1,82 millió körüli, és ennek a főváros most a jó oldalán van, az országos adófizető a rossz oldalán, de azt sem szabad elfelejteni, hogy van 1 millió euró, ami 400 millió forint, amit napi szinten bukunk az EU-val szemben, mert a kormány nem vezeti be a korrupció ellenes intézkedéseket, és ez az összeg is a magyar embereknek járna. Igazából a Deserák úrra rácsatlakozva a kérdésem itt igazából az, hogy az egyhavi, vagy kéthavi, vagy a 80 milliós a hitelintézetek említettek-e bármit, hogy ez már átlépi az általuk normálisnak vélt mércét. A másik pedig az, hogy a főigazgató úr is említette, hogy a költségvetés fenntartása, megtartása fontos, és igen, ez valóban nagyon fontos. Van most egy határidő, hogy ez hatályát veszíti ennek a hónapnak a végén. Viszont érdeklődöm, hogy akkor, ahogy decemberben erre a közgyűlésre miért nem hozták be a költségvetés, és miért nem tárgyalhattuk volna meg? Az előző közgyűlésben pont volt egy kezdeményezés is, hogy jobban felkészülhessünk ennek a fontosságát látva, jobban felkészülhessünk ennek erre a vitára, és 21 nappal korábban minden anyagot megoszhattak volna. Én személy szerint erre számítottam. Köszönöm szépen.
Ugye a bubor az tőlünk független tényező. A bubor 1.9 ez az előző év és az előző két évnek a engedményezési ára, tehát ezen a bankok nem változtattak. Ugye a bubor valamennyit csökkent szerencsére az elmúlt időszakban, sajnos nem olyan szinten, mint amit mi vártunk, illetve nem mi vártuk, hanem mi mondjuk elhittük az MNB-nek az előrejelzését, és ehhez képest számoltuk az idei kamatkiadást. De valóban ez, ugye nem tudhatjuk, hogy mennyi lesz a bubor ez év végéig, de hogyha ezt most itt lineárisan kivetítjük, akkor ez 2 milliárd forint fölötti kamatkiadást jelent. Van olyan, mondjuk a Flórián tér esetében már érdemes belekezdeni kb. Ekkor összegből, csak mondjuk a felüljáró kapcsán. Ha mondjuk a parkosításról már ne is beszéljünk, tehát akkor abból már azért nagyon csoda dolgokat lehet csinálni ekkor összegből. Az önkormányzati rendszer ebben a szempontból elválik a finanszírozásban a for profit szektortól, tehát nincsen itt ilyen ökölszabály, ugye, hiszen a mi árbevételünk, ahogy egyébként ez törvényszék is rámutatott, ugye nem vállalkozás vagyunk, tehát nem tudjuk szabadon cserélgetni a terméket, amit értékesítünk, vagy amit szolgáltatunk. A banki oldal annyit jelzett, és ezért van ez a visszaeső folyószámla hitelkeret, hogy a nyarat azt látja, és érti, 80 milliárdot, de miután szeptember 15-én bejön a folyószámla hitelkeret, ezért akkor visszavenné 40 milliárdra, és valójában az OTP is indikatív ajánlata az erre vonatkozik, amit a KH tett, csak ő ezt akkor akarja maga részéről aláírni, hogyha ez a visszaesés megtörténik, mert nem akarja a két hitel keretet összefuttatni. Tehát egyszer legyen 80 milliárdos kínlevőség a folyószámlán, és megnyitja 32,5 milliárdost a BKK-BKV viszonylatba, de ezt likviditás menedzsmenttel le tudjuk kezelni azzal, hogy a KH megoldja az első időszakot, és utána lép be az OTP a rendszerbe. A költségvetés ugye szerepel benne, akkor lehet, hogy én fogalmaztam rosszul, amikor beszéltünk erről a költségvetésről az előző bizottságülésen, hogy itt nem egy új költségvetést viszünk, hát nem tudunk új költségvetést alkotni, hát ezt a költségvetést, amit elkezdtünk, ezt kell ebbe a nagyon nehéz helyzetbe végigmenedzselni. Én most el tudom mondani, hogy mik azok a kockázati tényezők, amiket azonosítottunk eddig, ezt tulajdonképpen az anyagból is látszik. Amire hivatkozom, nem tudom azt mondani, hogy van plusz pénzünk, amiről döntsön a közgyűlés, hogy felelősen azt tudom mondani, hogy ez elosztható pénz. És miután szinte mindent tolunk el felhalmozási oldalon, ezért nem tudom azt sem mondani, hogy akkor az ott felszabaduló pénzeket el lehetne működési oldalon költeni. Hiszen mi a kockázatunk? Az egyik kockázata már előbb említett kamatpálya. Tehát a kamat kiadásunkat mi azzal a bubor pályával számoltuk, amit három havi bubor pályával, amit a Nemzeti Banknak az előrejelzésében volt, illetve amivel a költségvetést alapozták. Most mondhatják a képviselők, hogy miért voltunk naivak, de hát most azért őszintén valamire alapoznunk kell, tehát saját gazdaságkutató intézetünk még sincsen, akire néztünk, tehát ez az egyik. Ez mondjuk talán azt mondom, hogy a kisebb kockázat. Ennél jóval nagyobb kockázat, hogy a költségvetés bevételi oldalán szerepel azok az EU-s pénzek, amiket mi kifizettünk már. Trollira például, ez mai árfolyamon számolva 11 milliárd forint. És ezt nem adta meg a kormány még mindig. Tehát ugye ez nem jött be, ez likvidbe hiányzik. Nagyon reméljük, hogy megérkezik, ha nem, akkor ugye ezt valahogy ki kell mozogni, nem tudom még hogyan ebbe a pillanatba, de ebbe az évben ennek valahogy meg kell érkeznie. Ezen kívül van egy nagy tétel, az ingatlan értékesítés, hogy ugye benn van bevételi oldalon a tervszámként. Nyilván ahhoz tulajdonképpen kapcsolva van egy kiadási oldal. Most nyilván nincsen összemadzagozva, hogy ami hogy bejön, abból fogunk nem tudom mit csinálni, zsömlét venni az idős otthonban, de a kiadási oldal megképződik. Ha nem teljesül az ingatlan értékesítés, akkor ugye ez hiányzik. Jelen pillanatban, ahogy az anyagban szerepel, nyilván nagy ingatlan értékesítések nem történtek meg, tehát ez vitathatlan, hiszen a költségvetési éneket nem tudott tárgyalni. Ez is egy kockázati tényező. Van még egy kockázati tényező, ez azt mondom, talán egy kicsit elhalványuló, ez az iparűzési adó. Az iparűzési adót az 303 milliárd forintban határozta meg a költségvetés, és nyilván a javaslatunkra ezt értem. Mi a május 31-ig beérkezett beszámolók alapján, vagy bevallások alapján, amelyeket fel tudtunk dolgozni, és erről majd a képviselőasszony, frakciózatájétesanyasszony napindjánja kapcsán majd beszélek. Tehát azok alapján, amiket fel tudtunk dolgozni, az alapján most azt látjuk a tapasztalati adatok alapján, hogy az egész éves iparűzési adóbevétel tervszám nincsen veszélyben. Emelni nem merek rajta, mert akkor, ugye emelni amúgy csak akkor lehet, hogyha ezt a 303-ot elérnénk már a dologba, de azért van egy nagy kockázati tényező, amit viszont nem látunk. A bizottság ülése napján derült ki, ugye, hogy berejtettek az adótörvénycsomagba egy ügyes módosítást a szerencsejáték szervezőknek az iparűzési adó alapjának a csökkentésére vonatkozóan, amelynek a nagyon komoly kiadása az 2026-ban van, de lehetséges, hiszen megvan az eszközük rá, hogy már a 2025 szeptemberi úgynevezett második előlegüket elkezdik lemérsékelni a jogszabályvalódosítás hatására. És ez azért milliárdokat vesz ki. Tehát nyilván én nem ismeretem a beszámolóit ezeknek a cégeknek, hiszen az adótitok, de a nyilvános elérhető adatok alapján azért abból az látszik, hogy ez milliárdos tétet esett el a főváros, és egyébként a kerületek is, hiszen ugye úgy van között 54-46. És még egy dolgot nem tudunk az iparűzési adónál, és ez egyszer már jelentősen bezavart, hogy nem tudjuk, hogy milyen állapotban lesz szeptemberben a budapesti gazdaság, ugye milyen likviditási pozícióban van, hiszen a vállalkozások mondhatják azt, hogyha nekik likviditási nehézségeik vannak, akkor ők halasztást vagy részletfizetést kérnek, ad abszurdum mérséklést, hogyha megvannak ennek a jogszabályi feltételei. Tehát az, amit előírunk számukra szeptemberre, az biztos, hogy nem 100%-on teljesül, hiszen az előző években is a legjobb teljesülési adatok, azok 96%-ok voltak, de amikor nagyon kiszáradt a gazdaság likviditásba, akkor 90%-os bejövő állomány volt. Tehát ezért mondom, hogy az iparűzési adóban ezért ez egy kiemelt kockázati tényező. Amit a képviselők látnak, az a fővárosi törvény, az a kúriának a előírásának az átvezetését jelenti, mi felelősen eddig is erre merünk javaslatot tenni, és higgyék el, szerettünk volna 21 nappal korábban, de hát folyamatosan újra tervezésben voltunk az inkasszóval, mint az inkasszó utáni helyzettel, majd egyébként az azonnali jogvédelem megkapásával. Tehát ezekben az új helyzetekben voltunk, és ahogy látják az anyagból, szinte a legutolsó pillanatra készültünk el a KH-s és OTP-s szerződésekkel, hiszen nyilván a banki oldal pedig feszült ettől jogosan, hogy akkor most megkapjuk el, lesz-e költségvetés, lesz-e közülési szavazás, a bíróság hogyan dönt, ugye nyilván akkor még nem voltak ennek tudatába, szóval ezek miatt, a tényezők miatt készültünk el múlt héten szerdára.
Ján József.
Köszönöm. Én nekem csak egy kicsit ilyen távolabbról nézve főigazgató úrhoz, esetlefőjező úrhoz lenne kérdésem, hogy azt hallottuk a sajtóban, hogy Domokos úr kijelölték, és ő vizsgálja a főváros gazdálkodását, vagy a helyzetét, hogy ez a folyamat nagyjából hol tart, és hogy van-e bármilyen előrejelzés, hogy ebből mikor. Azt tudom, hogy ezt őt kellene megkérdeznem, csak önüli, hogy ön esetleg tud-e bármit mondani arról, hogy ennek mi az előrevetített határideje, mikor lesz ennek vége, lesz-e bármilyen időközi jelentése, az eddigi tapasztalatok milyenek, valamint, ha jól emlékszem, múlt héten főpolgármester úr nyilatkozta a sajtóban, hogy a kormány azt mondta, hogy a főváros megkapja a pénzeket. Én itt nem nagyon értettem, hogy milyen pénzeket, és az, hogy milyen módon kapja meg, az egy másodlagos kérdés, hogy ebben van-e bármilyen előrelépés, vagy bármilyen információ. Köszönöm.
Főigazgató úr, előbb szeretem válaszolni, vagy még Budosó képviselő? Köszönöm. Főigazgató úr.
Egyetlen két alkalommal találkoztunk Domokos úrral, az egyik a kormányzati tárgyaláson, akkor mondták, hogy ő lesz az, a másik pedig tegnap reggel 7:45-kor, amikor megjelent, és még a bizottságülés előtt egy 3-4 órát tudtam vele főpolgármester úrral együtt találkozni. Az alapján fogalmam sincs. Nem mi vagyunk a megbízói, ő azt mondta, hogy a kormány bízta meg, hogy lesz egy részjelentés. A megbízó dönti el, hogy mikor zárul neki. Azt a megbízó dönti el, ő mondott egy hónapot is, két hónapot is egyszerre a dologba. Azt ígérte, hogy holnap írásba átküldi, hogy milyen anyagokat töltsünk föl számukra egy meghatározott felületre, amelyek alapján ők akkor, mondom, ők egy külső, ha jól értem, tehát én nem látom szerződésüket, még megbízó levelet se, de ha jól értem, ők tulajdonképpen egy külsős cég vagy magánszemélyek, akiket a minisztérium megbízott ezzel a feladattal, amit definiálni nem tudok, mert mondjuk egyszer mondom, azt mondta, hogy iktatják éppen a megbízó leveleit, ezt nem tudta bemutatni számukra, mi készségre hittük, hogy ő azt hiszen láttuk a kormányzati tárgyaláson egyszer. De természetesen itt is ezt el tudom mondani, hogy amit kérnek, mi mindent odaadunk számukra, tehát ne ezen múljon már a belső békéje a kormánynak. A másik, mi úgy értelmeztük a tárgyalásokat, hogy a kormány elfogadta azt, hogy itt Budapestnek segítségre van szüksége, és a kormány azt mondta, hogy egy hónapot kér arra, hogy kitalálja. De most ugye ezt számunk kérni nem tudom rajtuk, hogyha egy hónap múlva se. Ugye nekünk nagyjából az időnk leketyeg augusztus végén, mert ugye abban a pillanatban hiába van proforma pénz a számlánk, vagy folyószámla hitelkeretünk proforma még van, mondjuk augusztus végén, de olyan játékba belemenni, hogy a végén nem tudjuk visszafizetni a folyószámla hitelkeretet. Emiatt nem tudjuk kinyitni a bolt január 1-én, hiszen akkor megint folyószámla hitelkerettel kell nyitnunk egészen március 15-ig, az kezelhetetlen lenne, tehát akkor a teljes összecsuklás felé megyünk. Bár persze nem tudom, hogy abban az esetben, hogyha ezt az 50 milliárdot mégiscsak be akarják valamilyen módon hajtani rajtunk, akkor ezt miből tudnánk kifizetni, azon kívül, hogy akkor nem finanszírozzuk a közösségi közlekedés, mert kb. Az annyi pénz van a rendszerben. Úgyhogy meglátjuk.
Bújtosó képviselő asszony.
Köszönöm a szót. Először is üdvözlöm a bizottság tagjait, még nem voltam itt, és köszönöm a meghívást. Hát azt hiszem 7 kérdésem lenne, úgyhogy csak kérdezni szeretnék, hogy tisztában lássuk a helyzetet. Mennyi szolidaritási hozzájárulást vontak el idén már, hogyha ezt tudjuk. Biztos benne van az anyagokban, de szeretném, hogyha elmondaná, főigazgató úr. Mennyi van most a főváros számláján, illetve mennyi lesz a július és augusztusi tervezett kiadás? Mi történhetett azért, hogy nem elegendő az a hitelkeret, amit évelején megbetettek a költségvetésbe, és hát december, vagy nem tudom, mikor került be ez a szerződés, de gondolom január 1-ével kötötték meg, tehát valamikor decemberbe határozták meg azt, hogy a 60 milliárdos folyószámla hitelkeret elég lesz. Mi változott, hogy ez nem lesz elég? Ha nem történik hitelkeretemelés, az OTP fenntartja a szerződését, vagy van kötött ki valamilyen más feltételt ezzel kapcsolatban? Mi történik, ha nem kap jogvédelmet szeptembertől? Ugye most, ha jól értem, augusztus végéig van ez a jogvédelem. Mi történik, hogyha nem kap szeptember 1-től jogvédelmet? Milyen következmények lesznek? Mik azok a lépések, amik történnek? És milyen feltételnek kell teljesülni ahhoz, hogy költségvetési biztos kerüljön kinevezésre a fővárosra? Tehát melyik az a kockázati pont, vagy pontok, amely szerint ez bekövetkezhet? Ennyi kérdésem lenne, köszönöm.
Főigazgató.
Tulajdonképpen olyan puha most már a jogszabály, hogy költségvetési biztos kirendelése politikai döntés kérdése. Csak ugye a biztos innentől kezdve átveszi akkor a felelősséget is, azaz neki ugye elejegyzési jogköre van egyébként a képviselőtestületi döntésekre is. Költségvetési biztost, ha jól értem, pont ezen logika alapján nem akar kirendelni a kormány, ezért nem is hívják így, hanem átláthatósági szakértőnek. Átvilágítási szakértőnek. De a feltételrendszer alapján, még egyszer mondom, annyit módosítottak, hogy a tavaly módosítottak egy nagyobbat ezen a jogszabályon, ez alapján megállhatna. Mi történik, ha nincsen jogvédelem? Ugye mi valóban, ahogy én is mondta, pertaktikai okokból augusztus végéig kértük meg, ugye ezeket a bizottságon is elmondtam, hogy ilyen etapokban számolunk, ismerve a bírósági logikát ebben a dologban. Nyilván gondolhatjuk azt, hogy szeptember, október, november, december, és akkor innentől kezdve meg fogjuk kapni, de azért ebben az esetben a bíróságnak a kezében vagyunk túlságosan is, és azért még egy olyan bizonytalanságot, mint amit most május 29 és június 17 között átéltünk, azért szerintem egyre nehezebben viseli az intézményi rendszer. Ha nem kapnánk meg, kérjük a jogvédelmet és nem kapjuk meg, akkor az azt jelenti, hogy szeptemberben az inkasszót azt végig tudják vinni, az a mi számításaink szerint nagyságrendileg ilyenkor 6 milliárd forintot jelent. Ugye ez nagyon fontos, hogy valóságban nem a szolidaritási hozzájárulás összegét fizetjük be, hanem egy nettósítás zajlik, tehát a kormány azt mondja, hogy én ennyit adnék kötelező feladatok ellátására normatívaként, ebből levonom a fővárosi intézményrendszert érintő adójárulék befizetési kötelezettséget, tehát nem a cégeket, hanem csak az intézményrendszert, ezt levonja belőle, és ebből levonom a szolidaritási hozzájárulásnak az összegét, és ha ugye májusban például a járási programot is levonta ebből a pénzből, tehát ezért futottunk ott 10 milliárd. Ott húz egy vonalat, és akkor megnézi, hogy milyen szám van. Hogyha ez mínusz szám, akkor inkasszálja az önkormányzatokat, ha plusz szám, akkor meg utalja nekik pénzeket. Tehát amikor mi egy ilyen nettósításba keveredünk bele, akkor valójában nem a szólát fizetjük, hanem egy nettósítást. Egyébként a perben maga a végzés is erre vonatkozik, ezt a nettósítást nem hajthatja végre. Ha elfogadjuk azt, én nem fogadom el, de hogyha elfogadjuk azt, hogy 89 milliárd az idei szól a befizetési kötelezettségünk, akkor ennek az a metódusa, hogy január, február, márciusban 28%-át szedik be ennek a pénznek, ott akkor szumába, és akkor onnan minden hónapban 8-8-8%. De még egyszer mondom, mi nem a szólára kaptunk védelmet, hanem ez a nettósítási helyzet alól. Ugye a perben még egy dolog, hogy hogyha valaki megnézte azt a peranyagot, amit közé is tettünk, mi novemberig kértük a novemberig támadtuk meg ezt a rendszert, mi decembert mindig külön kezeljük, tavaly is decembert külön kezeltük, decemberre külön perindítottuk, és külön rátettünk egy azonnali jogvédelmet, ami egyébként még talpon van a mai napig, de egyébként egy szürreális dolog történik, hogy a bírósági ügyteher hátralék miatt azóta a másodfokot nem futtatta le a fővárosi törvényszék, ezért Pécsre szignálták ki az ügyet, de Pécsen pedig nincsen közigazgatási kollégium, aki tudna ilyet tárgyalni, de hát ez nyilván bírósági ügyszervezés kérdése, amiben megint csak rajtunk kívülálló, hogy mennyire tudják felgyorsítani ezt a folyamatot. Tehát ha nincs jogvédelem, akkor ezeket a pénzeket folyamatosan inkasszálnak le a számlánkról, és ott lebeg fölöttünk a másodfoknak a kérdése, és még egyszer mondom, mi a májussal tulajdonképpen túlléptük azt a 39 milliárdot, amit a költségvetésbe beterveztünk. A hitelkeret miért nem elegendő, és mi van akkor? Amikor mi terveztük a költségvetést, egy olyan cashflow-val számoltunk, ami egyrészt a 39 milliárd esetében a 28%-ot erre vetíti rá. Tehát most a mi likvid tervünkben nem ott kéne tartanunk, hogy már be is tették az egész éges szólát, amit beterveztünk, hanem ennek az időarányos részét. Kettő, a trolli pénzt nem kaptuk meg, még el se kezdődött ennek a folyósítása, ez szintén 11 milliárd forintos kiesést jelent a rendszerből, és az időarányosan a ingatlan értékesítése úgy teljesült. Nyilván három elemből egyet le tudnánk trolli kivételével le tudnánk valahogy menedzselni likviditásba, de ez a három együtt, ez már elegendő probléma ahhoz, hogy a nyárra mi biztonsággal azt tudjuk mondani, hogy szükség van itt hitelkeret emelésre. Még egyszer mondom, ha nem, mert nem tudom, eltutalják a trolli pénzt is, nem tudom, mi történik, akkor ugye rendelkezésre tartási díja nincsen ennek, tehát akkor nem használjuk ki, akkor a fővárosnak nincsen ebben kockázata, tehát nem kell ezért pluszba fizetni. Ugye ugyanazon a buborra, ugyanazon a kamat feláron megy, mint a 60 milliárd. Hát nyilván ugye, ha nincsen hitelkeret emelés, akkor a korábbi szerződés nem változik meg, tehát akkor plusz elemet nem tud beletenni az OTP, ha a közgyűlés nem fogadja el, akkor azt a kockázatot futjuk, hogy augusztus közepétől szeptember 10-ig, mert ugye ott kezd el becsorogni az iparűzési adó, ott az lehet, hogy nagyon nagy problémával leszünk likviditási szempontból. Mi ugye anélkül, hogy belenyúltunk volna a szállítói kifizetésekbe, mi a bíróságnak, illetve az állami számvevőszéknek is azt mutattuk be, hogy mínusz 86 milliárd forint lenne a teljesülés augusztus végén. Nyilván azzal, hogy belenyúlunk a folyamatokba, és arra kértük az intézményrendszerünket a kiskincstári rendszeren keresztül, illetve a cégeinket, hogy aktívan használják a folyószámla hitelkereteiket, hogy ezt a 86 milliárdos, tehát 80 milliárd fölötti részt ezt át tudjuk tolni az iparűzési adó befolyásaik. A mínusz 13 milliárd forint van most a főszámlánkon. A szóla mennyi volt, erre válaszoltam, tehát a 89 milliárdnak ugye beszedték májusban a 28%-át, és áprilisban a további 8%-át, tehát 36%-át beszedték a 89 milliárdnak. Még egyszer mondom, ez nem az inkasszó összege, hanem ez az, ami eredmény szemléletben a költségvetésben meg kell, hogy jelenjen. Azt hiszem, hogy ez volt a hat kérdés. De hogyha kihagytam valamit, akkor bocsánat.
Más kérdést, észrevételt nem látok, illetve ha jól látom, egybe fogunk szavazni az összes pontról, senki se kért pontonként itt. Így kérném, hogy szavazzunk a napirend elfogadásáról. A bizottság 6 tartózkodással elutasította a napirendet. Megyünk tovább a 2. napirendi ponthoz. Szolidaritási hozzájáruló szabálynak módosítására irányuló felterjesztési jog gyakorlásáról. Déli képviselő úr ennek az előterjesztője. Déli képviselő úr ennek az előterjesztője, ő nem látom jelen, nem tudom, hogy a frakciótársa ehhez a ponthoz szeretne. Nincs ehhez a ponthoz hozzáfűzni való. Hogyha itt lenne Baranyi képviselő asszony, bizonyára mondaná olyat, hogy a felterjesztésekkel gyakran élünk, de hogyha nincs ehhez, de főigazgató úrnak van ehhez kiegészítője.
Igen, ugye nem irreleváns ez a javaslat, mert az önkormányzati szövetségek egy hasonlót vetettek fel a kormánynak. Ugye ők azt mondták, hogy szükség lenne valamilyen kepelésére ennek a szolidaritási hozzáállásnak, és valamilyen reál folyamathoz való igazítására. És a Megyei Jogú Városok Önkormányzati Szövetsége, ahol nem ellenzéki polgármester van az élén, Szita Károly személyében vitathatatlanul kormánypárti ízig-vérig, még ők is azt mondták, hogy valamilyen 15%-os kulcsot kéne alkalmazni, azaz az előző évi iparűzési adó bevételnek a 15%-a legyen a következő éves szolidaritási hozzájárulás összege. Mert egyébként ennek az egésznek az a furcsa logikája, hogy ugye amikor menjünk vissza időbe egy picit. 2020-ban, amikor megtervezték az önkormányzatok költségvetésüket, senki nem tudta, hogy egy humán járvány és gazdasági válság lesz. Ezért az iparűzési adó beesik. Főleg 2021-re jött ki ennek hatása. Közben a szolidaritási hozzáállás számításnak nincs ehhez köze, mert korábban tulajdonképpen másfél évvel ezelőtti adóerőképességi adatokat néznek, és abból számítanak ki valamit. Lehet, hogy 19-ben pörgött, mint az állat egy ország gazdasága, vagy egy városi, de ez 20-ban beesik, miközben 20-ban növekszik meg a bevételi, a kiadási szükséglete Szola kapcsán, bevételi oldala meg leesik, iparűzési adó kapcsán, ez egy kifejezetten buta rendszer ebből a szempontból. Tehát nem követi a reál folyamatokat, tehát ők erre tettek egy javaslatot. Ugye ez volt a ominózus, amikor talán Szentendre is megszólalt, a szentendrei képviselőtestület egységesen elfogadott egy javaslatot arra, hogy álljanak ki amellett, hogy a Szola ilyen módon kepelve legyen, és ott a fideszes frakció is megszavazta ezt a javaslatot. Erre volt ez a picsogós vita a sajtóban, a kormány szóvivő és a polgármesterek között. Tehát, hogy ez egy valódi felvetés. Az, hogy mi a mértéke, az nyilván az egy valószínűleg egy tárgyalási folyamat vége, de hogy ebben van logika, hiszen ezt a problémát, ezt vagy úgy tudjuk a főváros esetében is kezelni, nem kell nagy matek olyan nettó befizetési pozíciót, vagy a Szolát fizik le nekünk, vagy a kötelező feladatokra adott normatív támogatást fizik föl nekünk, hogy a kettő kiegyenlítse egymást. Tehát ezért ebből szemben van relevanciája. Mi arra próbáltunk kísérletet tenni, hogy Szentendre modelljére valami hasonló kiállás legyen, legalább egy elvi nyilatkozat, ha jól értem most Déli képviselő úr. Szerintem az, hogy számot fogalmazott meg benne, ez lehet, hogy rontja az esélyét annak, hogy ez így jó pozíció legyen. Lehet, hogy szám nélkül nem egy elvi ellen talán erősebb felvetés, de nyilván a közgyűlés majd maga bölcsességével eljárulna.
Köszönöm szépen, más hozzászólási javaslatot nem látok. Kérem, szavazzunk a kettes pont elfogadásáról, a kettes napi rend elfogadásáról. A bizottság 5 igennel, 4 nemmel elfogadta a javaslatot. Megyünk tovább a 3-as pontra, a javaslat a fővárosi likviditási helyzetének javítására. Kérdezem, hogy Újdosó képviselő asszony szeretne hozzátenni, meg is adom neki a szót.
Nem. Köszönöm, szeretném a támogatásukat kérni, hogy ezeket a javaslatokat terjesszék a közgyűlés elé, és javasolják az elfogadását. Amikor ezt beadtuk, ugye nem volt még meg ez a folyószámlahitelkeretes megoldás, ezt egyszerre adtuk be, ezt a két dolgot, és közben kaptunk főjegyzői észrevételt, megkövettem főjegyző urat, hogy nem az ő hatáskörébe rendeltük a főpolgármesteri hivatal dolgait, ezt javítottuk egy kiegészítő és módosító előterjesztéssel. De azt gondolom, hogy a fővárosnak, nekünk képviselőknek az az elsődleges, hogy a közvagyont a lehető leghatékonyabban kezeljük, és közbelépjünk akkor, hogyha látunk olyan lehetőségeket, ahol ezt gyarapítani lehet. Még valamikor tavasszal kikértünk közérdekű adatigénylésben kimutatást arról, hogy milyen hátralékok vannak a HIPA befizetésnél, és a teljes bruttó érték az összes lejárt tartozásra jelenleg, vagy az év végén, bocsánat, nem tudom, hogy jelenleg mi a helyzet, erre nincs adat, 27 milliárd forint volt, tehát azért ez egy elég nagy összeg. Tudom, hogy ebben van értékcsökkenés, de miért értékcsökkenéssel számítva, és csak a... Értékvesztéssel számolva, és csak azt figyelembe véve, hogy melyek a még folyamatosan működő cégek, az is több mint 9 milliárd. Tehát egy nagyon nagy összegről van szó, és ezeknek többsége 90 napon túli, tehát nem a közvetlen most lejárandó dolgok. És azt kérjük ebben az előterjesztésben, hogy főjegyző úr keresse meg azokat a lehetőségeket, amivel ennek a kintlévőségeknek a végrehajtását, behajtását fel tudja gyorsítani, és hatékonyabbá tudja tenni. Ez két okból is fontos, egy nyilván likviditási okokból, másik ez az igazságos teherviselés, hogyha kifizetik a vállalkozások a rájuk vonatkozó adót, és így fair azokkal szemben, akik határidőben és rendesen fizetik az adót, tehát van egy ilyen társadalmi igazságossági vagy vállalkozási igazságossági aspektusa is. És ehhez azt javasoljuk, hogy ezt erősítse meg. Természetesen mindenféle adótitok betartása, ez is a főjegyzői észrevételekben benne volt, ezt nem is gondoltuk másképp, de beírtuk a kiegészítésbe. Tehát ez az egyik módja annak, és ez egy hosszú távú dolog, én értem, ez nem holnap fogja megoldani a likviditási problémákat, de úgy tűnik, hogy azért itt komoly tartalékok vannak, amelyek hiányoznak a fővárosnak a számlájáról. A másik javaslat az arra vonatkozik, hogy hogyan lehetne áthidalni a nyári hónapokban a likviditást, ez arra vonatkozik, hogy felkérjük azokat a vállalkozókat, akik felelősnek érzik magukat azért, hogy és szolidárisak a főváros működésével, és érdekeltek is abban, hogy a főváros működjön, hiszen az ő munkatársaik is BKV-val jutnak el a munkahelyükre, egy részük, hogy érdekeltek abban, hogy ne további költségeket vonjon magára a főváros azzal, hogy további hitelkereteket vesz igénybe. Ja, jól számoltam, de javítsanak ki, hanem ez legalább, ha kihasználja a főváros ezt a teljes hitelkeretet, akkor plusz fél milliárd forint lenne erre a két hónapra a plusz költség. Minden fél milliárd számít szerintem ebben a helyzetben. És megkéri, felkéri a főpolgármester például egy kampányban azokat az adózókat, akik ezt a felelősséget érzik, hogy hamarabb, korábban fizessék be az adót. Nem egy előrehozott adózásról van szó, vagy iparüzési adóról, hanem egyszerűen egy önkéntes alapon korábban a főváros számlájára befizetendő HIPÁról van szó. Én magam például évelején befizettem a HIPÁt, én egy falusi önkormányzatnak fizetem ezt, mert ott lakom, de én befizetem évelején az első részlet, vagy amikor kijön a kivonat, úgyhogy ők azzal gazdálkodnak az én pénzemmel, mert nem odázom el azt a egyéni vállalkozós HIPÁmat, amit be kell fizetnem. Úgyhogy erre szólítjuk fel, és természetesen ez azt gondolom, hogy ez egy egyszeri akció, tehát ez nem egy hosszú távú, de ezzel a vállalkozások is meg tudják mutatni a szolidaritásukat azzal kapcsolatban, hogy a fővárost szeretik, ez az egyik, a másik elítélik azt, hogy kivérezteti a kormány a fővárost, és felelősen vállalják azt, hogy a dolgozóik is biztonságban és fenntarthatóan érjenek el a munkahelyre a közösségi közlekedésre. Ennyi lenne az előterjesztésem, kérem a bizottság támogatását vagy kérdéseiket. Köszönöm.
Köszönjük szépen. főigazgató úr.
Igen, láttuk tegnap a beérkezett módosító javaslatot. Ugye nem erre vonatkozott a főjegyzői szerintem, hogy főjegyző nyilván kiegészít, hanem ugye az önkormányzatoknak két fajta feladatuk van. Az egyik, amit önkormányzati hatáskörbe lát el, és ebben az esetben speciális adóhatósági feladat, ahol a felettes szerv nem is a közgyűlés. Tehát, hogyha emlékeznek, akkor soha nem tárgyalt a közgyűlés olyat, hogy egy cég fellebbezéssel fordult volna a felettes szervhez, mert hogy ebben az esetben tulajdonképpen az NGM a felettes szervünk a dologban. Tehát a közgyűlés adóhatósági feladatokban ő a kereteket teremti meg a költségvetés elfogadása során, illetve az adószabályokban változtathat azt, hogy most mekkora az adókulcs mértéke, viszonylag abban is, hogy korlátozott, tehát még a mentességi körben is elég a korlátozást biztosít számára a felettes adószabály. Tehát ez volt az alapvető probléma, hogy a közgyűlésnek ebben nem tud ilyen megfogalmazni. A másik a végrehajtásban nyilván igaza van, itt erről akár egy tematikus bizottság is nagyon szívesen tartunk prezentációval, hogy ez hol van elrontva, és a mi megítélésünk szerint ott van elrontva, hogy bekényszerített minket a kormány az ASP rendszerbe. Ugye a Európai Uniós forrásból az összes önkormányzat számára csináltak egy ASP rendszert, ami kiszolgálja az adórendszerüket, és egyébként az ASP rendszer kiszolgálja a sok önkormányzatok az ügyviteli rendszerét is. Az adórendszer kapcsán 2023-ig a főváros mentessége volt, ez alól nem kellett bemennünk ebbe a rendszerbe, saját úgynevezett HAIR rendszerünk volt. Egyébként, ha megkérdezi a könyvelőjét, akkor el fogja mondani, hogy a budapesti HAIR rendszer sokkal jobb volt, mint az ASP, mert ott könnyebben tudott kommunikálni, nullás papírokat gyorsabban le lehetett kérni, illetve nagyobb volt az információs feldolgozás. Mi ezzel most nagyon szenvedünk, tehát a bizottság ügyésén is elmondtam, hogy 1700 ügyirat per nap folyik át az ASP rendszerbe a kezünkön, és 6000-nek kellene, a HAIR rendszer ezt volt képes teljesíteni. Ki is tettünk egy közleményt a honlapunkra, amiben azt tettük ki, hogy azért, mert lassú a rendszer, nem minket hívogassanak, hanem az államkincstárt, mert ők működtetik ezt a rendszert. Tehát egyébként most az adózóknál komoly probléma van. Beadta a bevallását május 31-ig, és nem látja az adószámláján, hogy mi a fene történt ezzel a bevallással, és nem azért, mert lusták vagyunk, hanem egyszerűen erre képes az ASP rendszer. Ezért az adóhatóságunknak az volt a döntése, hogy minden erő forrást átcsoportosítottak ezekre a feldolgozásokra. Nyilván a végrehajtási oldalon viszonylag korlátozottabb kapacitásunk van, vagy felveszünk pluszba embereket, csak akkor ez megtérül-e vagy nem térül meg, kérdés nyilván felvethető. A másik az adófizetés. Ugye amit önök javasolnak, az tulajdonképpen annyi technikailag, amit ön is csinál ezek szerint, hogy feltölti az adószámláját. Ezt az adószámláján önnek, hogyha most lekérne egy kivonatot az ön településén, akkor azt látja, hogy túlfizetési állományban van. Ezt a túlfizetést bármikor visszakérheti. Tehát önnek joga van bármikor. Nem, csak azért mondom, hogy bármikor visszakérheti. Mi arra a likviditást alapítani, hogy ő befizeti a pénzt júliusba, és nem kérje vissza addig, eddig óvatos vagyok ebben a dologban. Hát most ez tényleg így működik, most mondhatjuk, hogy nem, attól még ez így működik, hiszen egy túlfizetési állomány keletkezik neki. Ugye ezért bármilyen elismerést azért nem tudunk adni, hiszen adótitok az, hogy ő neki egyébként mi van az adószámláján. Tehát arra, hogy ő azt mondja, kérheti egyébként, feloldhat minket az adótitok alól, hogy akkor nézzük meg, kap plecsnit, de egyébként hozzáteszem két nap múlva, hogyha visszakéri a pénzt, mert likviditási nehézsége van, ugyanúgy vissza kell adnunk számára, plecsni megmarad nála a dologba. De a főjegyző észrevétel az nem erre a módosítóra vonatkozott, hanem arra, hogy ez ebben az esetben nem önkormányzati feladata, az adóhatósági feladatnak az ellátása, tehát a közgyűlés javaslatokat tehet, de óvatosan ennek a keretében.
Én a bizottságnak a kicsit hiányosabb ilyen létét figyelembe véve csak kérném azt, hogy ha lehet, akkor gyorsan zárjuk le ezt a vitát, mert szeretnénk mindenképpen egy szavazást még megvalósítani ezzel kapcsolatosan, mielőtt az egyik kollégánk távozik. Bújdosó képviselő asszony.
Köszönöm szépen a visszajelzést. Felkérjük a főjegyző urat, hogy tehát ez egy felkérés a közgyűlés részéről, inkább egy figyelmeztetés, vagy egy figyelemfelhívás, hogy itt van egy ilyen hátralék, amit kezelni kell. Lehet, tehát nem én akarom kitalálni, ezt nyilván a főjegyző úr kell kitalálja, hogy milyen eszközei vannak. Én azt gondolom, hogy a 27 milliárd van a csőben, legyen csak 10 milliárd, vagy 3 milliárd, akkor azért valószínű, hogy, és ez folyamatosan nő, hiszen ezek szerint folyamatosan görgetünk magunk előtt ilyen elmaradásokat, akkor talán van arra valamennyi keret, hogy befektessünk azért, hogy ezt be tudjuk. És mondom, ez abszolút igazságtalan azokkal szemben, akik viszont ugyanúgy a főváros infrastruktúráját használják, de befizetik időben a hipát. A másik kérdésben az elismerés az nyilván, ez csak egy javaslat, a főpolgármester úr azt tesz, amit gondol. Én azt gondolom, ezt kockázati alapon kell megítélni. Most, ha valaki egy ilyen felhívás nyomán befizeti hamarabb, korábban a hipát, mekkora a kockázata annak, hogy visszakéri szeptember 15-ig, ezt is mérlegelni kell. Én nem gondolom, hogy ezt tehát valakik tömegesen ki akarnának tolni vállalkozások a fővárossal. Valószínű van egy kockázata, viszont az a pénz addig ott van a számlán, és nem kell hitelkeret, folyószámla hitelkeret kamatokat fizetni utána. Akkor ne legyen elismerés, ha ez az akadály az egésznek. Csak ennyit szerettem volna.
Egyetértek amúgy, szerintem is a befizetéseknek az 50-70%-ával lehet úgy számolni, lehet egy konzervatív becslés, átlagos meg, és akkor a konzervatívval megy előre az ember. De főjegyző úrnak van egy hozzászólás.
A végrehajtási eljárást, hogy a kollégák, ezt írtam is a megjegyzésben, mindent tőlük tehetők megtesznek. Most egy számot mondanék, vagy néhány számot, tehát hogy 300 ezer adózó van a fővárosban, évi 1 millió az ügyforgalom. Nyilván ebben többféle ügy van, a bevallás feldolgozástól kezdve a végrehajtásnak az ellenőrzési eljárások. 24-ben a kibocsátott hatósági átutalási megbízások, tehát amik egy végrehajtási cselekmények száma 8600 volt, és 24,7 milliárd forint összegben bocsájtottak ki a kollégák, 9,5 milliárd forint folyt be, ebből 8,8 milliárd forint az iparizési adó, és azt látni kell, hogy ennek 54%-a a fővárosi kassza, a többi a fővárosi önkormányzat. Ezért is van egyébként ez az államigazgatási jogkör, mert hogy mi az egész fővárosi önkormányzati rendszer számára szedjük be az adót. Tehát ezek a számok mutatják, hogy és ehhez az ügyforgalomhoz ugyan 117 fő a hivatalos létszáma az adó főosztálynak, de csak 107 főt tudunk jelenleg foglalkoztatni, elég nagy a fluktuáció, és valóban, ahogy a főigazgató úr mondta, az ASP rendszer elődje, a HAI rendszer éppen azt tudta, hogy nagy tömegben tudtunk leveleket kiküldeni, nagy tömegben tudtuk, viszonylag jó eredménye az ASP rendszer elődjeként feldolgozni a bevallásokat, és egy fontos dolog még, ami talán az észrevételemből nem tűnik ki annyira egyértelműen, hogy nem tudjuk csak a végrehajtási kapacitást növelni, mert hogyha egyrészt, ha próbálunk növelni, próbáljuk betölteni a létszámot, tehát hogy létszámemelésben is hiába gondolkodunk, ha meglévőt se tudjuk betölteni, de ha átcsoportosítunk és időlagosan szoktunk ilyet tenni az egyik ügyszakból a másikba, azt nem lehet állandó jellege, mert most például a bevallások feldolgozása az a munka dandárja, és feldolgozott bevallások, korrekt, nem vitatott adószámlák, azok, amik alapján lehet végrehajtási eljárásokat indítani. Tehát, hogy ez egy rendkívül macerás, ami önmagában nem baj, a dolog jellege, csak az a baj, hogy az egész informatikai rendszer, ami ezt támogatná, nem erre van kitalálva, hanem egy sokkal kisebb ügyforgalmon és kisebb önkormányzatokra. Tehát önöknél is nyilvánható, és azt meg a kockázat kapcsán ezt mi nem tudjuk ilyen tömegben vizsgálni, hogy kinél áll fenn az a kockázat, kinél nem. Egy ilyen rendkívül volatilis gazdasági helyzetben azért tényleg elképzelhető, valaki likviditási nehézsége van, akkor ugyanúgy minden esetőséget elő fog venni, és lehet, hogy akkor visszakéri ezt a túlfizetést, még akkor is, hogyha a felhívásra úgy döntött.
Tulajdonosi bizottságon reflektál. köszönjük szépen. Indulhat a szavazás, hármas napi rendi pontról szavazunk. Kérem a tisztelt bizottságot, hogy szavazzanak. A bizottság 5 igennel, 4 nemmel elfogadta a javaslatot. Megyünk tovább a 4-es napi rendi ponthoz. Javaslat budapesti fővárosi önkormányzatának csőd közeli helyzetével összefüggő döntések meghozatalára. Érdeklődöm, hogy az előterjesztőknek a frakciótársai szeretnének-e hozzáfűzni valamit. Rendben, a másik oldalról bármilyen kérdés ezzel kapcsolatosan? Másik oldalról, bocsánat, más képviselőtől. Gál képviselő úr.
Köszönöm, én külön szavazást szeretnék érni az 1-2 és a 3-4 pontokról.
Rendben, akkor két szavazás lesz. Az első körben az 1-es és a 2-esről fogunk szavazni. Most kezdjük is ezzel a szavazást. A bizottság elutasította az első kettő pontot, és mehetünk tovább a 3-as, 4-esre. A bizottság elfogadta a 3-as, 4-es pontokat. Ezzel lezártuk a nyílt üléses napi rendi pontokat, megyünk tovább a zárt ülésre. Kérném, hogy aki nem vehet részt a zárt ülésen, az távozzon most a teremből. Köszönöm szépen!